Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Maradjon helyén a gyülekezet, most a Heidelbergi Gáté következő szakaszát hallgassuk meg. Lastik Henrik fogja felolvasni nekünk. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a második fejezetéből, a 6. verstől a 11. versig terjedő szakaszt. Maradjon a gyülekezet ülve. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy van üdvözítőnk a Jézus Krisztusban, és ő kész a mi életünket is átvinni a te országodba, mennyei atyánk. Kérjük tehát, hogy add meg nekünk, hogy örvendezve tudjunk megjelenni majd a te asztalodnál, az üdvösségünk asztalánál, a kegyelem asztalánál, amikor annak örvendezhetünk, amit elkészítettél nekünk, és köszönjük, hogy erős ez a szövetség, az új szövetség, amely képes felszabadítani bennünket, megmutatni az élet teljességét, és képes kihozni bennünket megkötözöttségeinkből, erőtlenségeinkből, félelmeinkből. Kérjük, hogy növeld a mi hitünket, és add meg nekünk, hogy tudjuk egyre inkább látni magunkat ebben a kegyelemben, és felismerni önmagunkon a te erődet és hatalmadat és áldásaidat. Így kérjük, hogy légy jelen közöttünk, és az úrvacsorai közösségben add, hogy veled találkozzunk, és veled váljon egyé a mi életünk. Amen. Istenünk igéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom, 10. fejezetből a 19. verstől a 24. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát a zsidókhoz írt levélből a 10. fejezetből a 19. verstől a 24. versig Istenünk igéjét. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől. A testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. mai Heidelbergi K.T. felolvasott szakaszában Jézusról, mint Isten fiáról és mint üdvözítőről van szó. Ezért a mai Isten tisztelten ezt a témát járnám körbe. Ez természetesen kereszténységünknek központi üzenete. Lényegében minden egyes Isten tisztelten érintjük ezt, mert enélkül nem is vallhatnánk magunkat keresztényeknek, hogyha Jézus Krisztusról nem tudnánk, mert kereszténynek lenni lényegében annyit jelent, hogy Krisztust követem. Krisztust követem, és mindazt, amit ő szerzett, amiben ő elhozta az Isten üzenetét a mi számunkra, és amit ajándékozott nekünk, abban gyakoroljuk magunkat. Ez egy folyamatos megismerés, egy folyamatos tapasztalása mindannak, amit Jézus Krisztus eddig kijelentett a mi számunkra, illetve ott van az a feladat, hogy nekünk lényegében szabad kutatnunk, vizsgálnunk mindezeket a dolgokat, amelyek kijelentettek a mi számunkra, és hát fontos dolog az, hogy tapasztalatokat is gyűjtsünk, vagyis hogy kipróbáljuk azt az életünkben. Tehát kipróbáltak legyünk, ugye van a kereszténységnek és a hívő embernek egy olyan olvasata is, hogy ő már kipróbált, vagyis benne van abban a hitben, amit gyakorol, rááll arra, és úgymond az életével is igazolni tudja azt, amiben hisz, vagy akiben hisz. A gyülekezetnek, a keresztény egyháznak lényegében ez a küldetése és feladata, hogy ő kipróbált, vagyis gyakorolja magát Krisztus hitében, és ismeretében, és ezt a tudást, mert ezt már mondjuk tudásnak nevezném, ami ebből fakad, ezt a hitet és meggyőződést az élete tapasztalatán keresztül, az életén keresztül, jelenlétén keresztül átadja a világba. Ugye, ahogy Jézus mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, vagy ti vagytok a föld sói, tehát mi vagyunk, akik ízesítjük ezt a világot, Krisztus jó illataként, és mi vagyunk az a világosság, amelyet nem szabad elrejteni a véka alá, illetve mi vagyunk a hegyen épült város, úgymond menedékváros, ahova oda lehetne menni és oda lehetne rohanni az élet különböző viszontagságai közepette, és meg lehet találni az Isten szeretetét, önmagunkat és az életünk értelmét, és akkor újból az ember megérkezik abba a szeretett állapotba, amiről Isten beszél, mert azért küldte el Isten, ugye Jézus Krisztus ebbe a világba, hogy mindnyájunk felé bebizonyítsa azt, hogy mennyire szeret bennünket. Tehát a szeretet evangéliuma az, amit Jézus hirdetett a világon, ugye a szeretet nagy parancsolatát hirdette, amiben minden törvény beteljesedik, és az ő megváltói tettének is a középpontjában az Isten megváltó szeretete áll, amit ő az életével is tanúsított. Tehát nem csak úgy hirdette meg Isten megváltó szeretetét, hogy Isten szeret benneteket, és ez egy gondolat, amellyel most mindenki hazamehet, hogy Isten szeret bennünket, és ezt hallottuk, hanem úgy hirdette meg Isten szeretetét, hogy egész életével és élete áldozatával bizonyította azt, hogy minden korszakban, minden generáció előtt nyilvánvaló legyen, és ezért van a sákramentum, az úrvacsora, hogy láthatjuk ugye jegyekben Krisztus vérének és testének szimbólumait, amelyben arra utal, és azt bizonyítja nekünk, mint egy bizonyítékképpen, hogy Krisztus tényleg valóban odaadta önmagát érettünk, ugyanolyan valóságosan szeret bennünket Isten, és megváltott és megbocsátotta a mi vétkeinket, mint ahogy Jézus odaadta magát érettünk. Tehát központi szerepe van az Isten fiában, Jézus Krisztusban vetett hitünknek, nem általában hiszünk Istenben, és egy kicsit ugye veszély az, hogy feloldódik a Krisztus ismerete egy általános Isten hitben, és nem eléggé bontakozik ki Krisztusnak a központi szerepe, mert talán szerte mehet ez a gondolat úgy, hogy igazából mi Istenben hiszünk, de tudjuk, hogy ott van Krisztus is, de hát Isten a fontos, és Krisztusról is tudunk. Azonban nem tudnánk Istenről, és ezt kell érzékeltetnem, hogy nem tudnánk igazából Istenről, hogyha Krisztus nem jött volna el. Ez döbbenetes igazság. Mert az ószövetségi ismeret és tudás ugyan tudott Istenről, Teremtőről, még Isten szeretetéről, bűnbocsánatról és áldozatról és mindenről tudott, de az a fajta Isten tudatosság, amelyet Krisztus hozott el, az nem volt ismert. Mélységében, jellegénél fogva sokkal inkább teljesebb. Na most, a Szentírás nem mondja azt, hogy ugye eljött Krisztus, mint üdvözítő, és innentől kezdve akkor ő elvégezte, amit elvégzett, és nekünk már nincsen szükségünk Krisztusra, hanem akkor mi éljünk ebben a hitben. Hanem nagyon is azt mondja az Új Szövetség, hogy nekünk szükségünk van Krisztusra továbbra is. Mert az, amit ő elhozott, nála nélkül nem működik. Ezért mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis velem együtt működik az, amit én elmondtam, ha engem követtek, hogyha bennem hisztek, hogyha hozzám jöttök, akkor el fogtok jutni az örökkévaló atyához, és megérkeztek. Ebben van egyfajta kizárólagosság, és ezért mondjuk azt, hogy egyedül Jézus Krisztusban van, ami üdvösségünk. Az üdvösség kifejezés, ugye mondhatjuk azt, hogy azt is jelenti, hogy akkor elnyerjük a boldogságunkat, az Istennel való kapcsolatunkat. Másrészt pedig az üdvösség, mint szó, azt is jelenti, hogy szabadítás. Szabadulást nyerünk. Tehát Jézus Krisztusnak a neve is azt jelenti, hogy Isten szabadító. Nevez nevét Jézusnak, mert ő fogja népét megszabadítani, ugye, bűneitől. Tehát a név választásában is Jézus neve is tükrözi, mondhatjuk azt nomen est omen, hogy Jézusnak a neve tükrözi azt, amiért ő jött, és teljes azonosságban van a személyiségével. Másrésztől, ugye későbbiekben azt is láthatjuk, hogy a hitünk a Fiú Istenről is beszél. Tehát van az Atya Isten, mint Teremtő Isten, és aztán Jézus Krisztus megdicsőülésében és mennybe menetelével, feltámadásával, megdicsőülésével és mennybe menetelével az Atya jobbjára ül, vagyis egyenrangúságot kap Istennel, mennyei Atyával, és ezért ez egy nagy fordulat az ószövetségi hitet, hogyha nézzük, mert akkor egyetlen egy Istent imádtak, ugye most is egy Istent imádunk, de nem volt szó arról, hogy egy Fiú Isten is imádunk, az Atya egyszülöttjét. Az Új Szövetségben már szerepel az örökké való Isten imádata, és szerepel a Fiú Istenség imádata. Aki együtt ül és uralkodik az Atyával, és ezért van nekünk menetelünk már ugye a kegyelem királyi székéhez, mert a Fiú Istenség ott ül, a Fiú Isten, ott ül az Atya jobbján, hogy közben járjon érettünk. Tehát sokkal inkább gazdagabb az Istenről kialakított képünk és hitünk, illetve ugye maga Jézus mondja, hogy majd eljön a Szentlélek, innen tudunk a Szentlélek eljöveteléről, illetve pünköskor, amikor kitöltetik a Szentlélek, hogy amikor én elmegyek ebből a világból, mondja Krisztus, és nem leszek látható, velem már nem vagytok így kapcsolatban, nem hallgathattok engem, akkor legyen egy lelki kapcsolatunk, Isten lelke lakozzék bennünk, és bejön az a dimenzió is az életünkben, hogy mi imádjuk az Istent, aki az örökké valóságban van, mennyei magasságban, de azt az Istent már belső valóságként is tapasztaljuk a szívünkben és a lelkünkben, mint szent lelket, mint jelenlévőt, és amikor Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor erre utal. Hát elküldöm a lelkemet hozzátok, és veletek lesz minden napon a világ végezetéig, aki hisz én bennem, ugye, abban lakozni fog az én lelkem, És az Isten lelke be fogja azt tölteni, kitöltöm az én lelkemet az utolsó napokban minden testre, és profétálni fognak ők, álmokat fognak látni. Tehát Isten lelkének a munkája elkezdődik az ember világban, és ennek már mi is részesei vagyunk. Tehát Jézus nevéről már szóltam, hogy ő az, aki ugye szabadít, megszabadít bennünket bűneinktől. Ezt jelenti a Jézus név, vagy pontosabban azt jelenti, hogy Isten Jahve megszabadít. Ez a név egyébként gyakori volt akkoriban. Tehát Jézusként más is nevezve volt. Viszont a Krisztus név az már a felkentet jelenti. Ez nem volt gyakori, vagy a messiás, ugye héberül messiás, ez arra vonatkozik, akit Isten felkent az ő lelkében, és aki közvetíti az Istennek az erejét és hatalmát. Ha azt mondjuk, azt mondja ugye Heidelbergi Káté, hogy nekünk üdvösségünk csak Jézus Krisztusban van, és az ő ereje által, akkor azt azért mondja, hogy a keresztény hitünknek a középpontját ne felejtsük el. Tehát bátran mehetünk Jézus Krisztuson keresztül Istenhez, nem kérdés az, hogy most Jézushoz imádkozunk, vagy Istenhez. Mert a kettő egy és ugyanaz ilyen tekintetben. Másrésztől azért jó nekünk Krisztus, vagy azért segítség, mert ő emberré lett. Mert hozzánk hasonlóvá lett. És ebben láthatjuk, ugye ahogy Pilátus, amikor Jézust megkorbácsolták, és rámutatott, és azt mondta, hogy íme az ember, ugye ebben a mondatban több is van annál, mint hogy egy szenvedő embernek a képét láthatják, hanem benne van az, hogy íme itt van az igazi ember, itt van igazából az Isten ember, és őt nézzétek. Tehát nekünk, ami átváltozásunkhoz, vagy fejlődésünkhöz szükségünk van egy olyan mesterre, aki a mi emberségünket is teljes mértékben magára vállalta, és tud velünk azonosulni, azért, hogy mi is tudjunk vele azonosulni. Sokkal könnyebb nekünk. Úgymond Jézus Krisztussal, Isten fiával azonosulni, hogyha látjuk az ő emberségét, és azon keresztül abban meglátjuk az ő istenségét, és ennek az egységét, és ezáltal felismerjük azt, hogyha Jézus azt mondta, hogy mi őhozzá leszünk hasonlók, akkor elkezdjük azt megérteni, hogy ez azt jelenti, hogy a mi emberségünkben fel fog ragyogni az isteni tulajdonság is. Tehát amikor mi imádjuk Krisztust, akkor a saját személyiségünk is változni fog, és amikor Krisztus lakozik a mi szívünkben a Szentlélek által, akkor Isten lakozik a szívünkben, és akkor mi történik? Ugyanaz a csoda történik persze másképpen, hogy Isten az emberben. Isten az ember, mint ahogy Isten emberré lett, és utána visszalakul, és akik követik Krisztus, azok pedig emberek, akikben az Isten jelen van. Tehát ezt a titkot formálta meg Jézus Krisztus teljesen, és ennek a legnagyobb akadálya micsoda, hogy az Isten lakozzon az emberben, a saját bűnös természetünk. Tehát az az Isten nélküliségünk, amiben mi beleszülettünk ebbe a világba, legalábbis a Biblia látásmódja szerint, és ezt, úgy mondjam, a legegyszerűbb módon és a legtökéletesebb módon meg kellett oldani ezt a problémát, és ezért szükséges a mi számunkra az üdvösséghez a megváltás. Tehát nincsen üdvösség, vagyis nincsen szabadítás megváltás nélkül. És ezért jött Krisztus, hogy ne vallás alapítóként jelenjen meg, hogy egy újabb tant hirdessen meg, vagy bölcselkedőként, vagy filozófusként jön el a világba, vagy egy új ideológiát hoz az embereknek, hogy hát akkor kicsoda is az Isten, mert elmondták, 10 féleképpen, most mondjuk el még 5 féleképpen, hogy kicsoda az Isten. Mert ha Isten gazdag az ő megjelenési formáját tekintve, akkor többféleképpen közeledhetünk hozzá. Hanem Jézus Krisztus úgy jött el, mint aki az Istentől érkezik, és azt mondja, hogy most nem arról van szó, hogy most egy újabb igazságot hozok nektek, hanem elhozom az igazságot. És a kettő között ugye ez egy konfrontatív dolog, hogy én most igazságról beszélek, vagy az igazságról. Elhozom nektek Istent, és Isten jelenlétét a ti életetekbe, és szabadítását, és valósággal szabadok lesztek. Aki hisz a fiúban, az valósággal szabad lesz. De mire is lesz szabad? Egyrészt arra lesz szabad, hogy a bűnbocsánatot megkapja. Az örök nagy dilemma az emberiségnek az, hogy mi vétkezünk, Isten pedig szent, és mi nem tudunk ebből kiszabadulni, ezért mindig áldozatot kell bemutatnunk Istennek, hogy kiengeszteljük őt. Jézus Krisztus kereszthalála után már nem szükséges, és nem is kell áldozatot bemutatnia senkinek. Mert Jézus ezt a fajta viszonyt és kapcsolatot felülírja, és azt mondja, hogy mindannyian szabadok vagytok, és Isten megbocsátott nektek. Ez pedig nem úgy teszi, hogy ő ezt elhatározta, hanem úgy, hogy az Isten eldöntötte már, hogy megbocsát az emberiségnek, és ezt az ő fiában ki fogja jelenteni. Tehát érthetjük ennek a nagyságát, hogy ezzel az üzenettel érkezik meg Krisztus, hogy megvan a ti bűneitek bocsánata, már az Istennél, és én ezt hirdetem nektek, és akik ugye megbánták a vétkeiket, és oda mentek bocsánatot kérni, akkor Jézus Krisztus hirdette, hogy megbocsátottak a ti vétkeitek. Ugye megbánásra azért van most szükségünk, nem azért, hogy Isten megbocsásson, most értsük, mert ha már Krisztusban akkor megbocsátott, mikor én még meg sem születtem a földre, már akkor a kereszten meghalt Krisztus, akkor már megbocsátott nekem Isten, hanem nekem van szükségem arra, hogy azt mondjam, hogy bocsáss meg. Mert akkor én szembenézek önmagammal, és onnantól tudok én fejlődni az igazságban, hogy felismerem az igazságot. Ha én nem szembesülök önmagammal, és nem nézek szembe önmagammal, hogy ki vagyok, akkor nem tudok már mássá válni az Isten szeretetében sem, hanem vak vagyok, és nem látom, hogy ki vagyok. Ezért mondta Krisztus, hogy a farizeusoknak, akik elutasították őt, nem értették meg a bűnbocsánat lényegét, és kötözködtek Jézusra, mindenben hibát találtak, hogy ti azt mondjátok, hogy láttok, és azt mondjátok, hogy nincsen bűnötök, és ez a ti bűnötök, hogy azt mondjátok magatokról, hogy nincsen bűnötök, és hogy ti láttok, mert igazából vakok vagytok. Nem látjátok önmagatokat. Ez az, ami elválasztott bennünket az Isten kegyelmének és szeretetének, és a bűnbocsánat lehetőségének és a gyakorlásában, hogy azért Krisztus úgy váltott meg bennünket a bűnünktől, hogy azért azt az utat még nekünk kell bejárnunk, hogy tudatosak legyünk, hogy kik is vagyunk, és önmagunkkal azért nekünk kell szembenéznünk. Tehát ezt nem spórolhatjuk meg. Ebben csak azt akarom mondani, hogy ugyan Jézus mindent, tehát Jézus Isten felé mindent elintézett a mi számunkra, tehát az egyéni fejlődésemhez, és abban, hogy én járok az Isten szeretetében, az az én döntésem, az az én hitemben is múlik, de persze nem úgy, hogy én szerzem meg ezt, hanem hát nélkülem ugye nem adhatja meg Isten nekem az elfogadásom nélkül, a beleegyezésem nélkül, nem működhet az Isten kegyelme az én számomra. Tehát így tekinthetünk Krisztusra, aki mindezt munkálja bennünk, Isten bárányára, aki az üdvösség ajándékát elhozta, és azért ajándék, mert ezt kapjuk. Nem azért, mert szép voltam, jó voltam, én több jót tettem, mint a másik, hanem az ajándékot mindenki megkapja. Azt láthattuk ugye, hogy Jézus ennek érdeméért, hogy ezt átadhassa nekünk, neki viszont úgymond a megváltás poklát azért végig kellett járnia. Tehát olyan értemben a megváltás poklát, hogy egyrészt ugye a szenvedésben, és mindamban meg hely kellett neki állnia, és a végsőkig ki kellett tartani. És ezért pont fordítottja történt, ugye hisszük azt, hogy Isten még a rosszból is tud jót kihozni. Ez igen nagy rossz, hogy Isten fiának szenvednie kellett a világban. Hogy a legnagyobb gonoszságot kellett ugye elhordoznia, nem értették meg őt, és végül is meg kellett halnia ezen a földön. Tehát ennél nagyobb rossz, tehát ezen tudunk elképzelni, hogy megjelenik Isten teljessége emberi testben, és neki egy fán kell meghalnia, egy keresztfán, olyan körülmények között, amely embertelen körülmény, és megalázottan, megszégyenítve. Erre ugye azért volt szükség, hogy az üdvösség ajándékát tökéletesen át tudja adni Isten. Ne lehessen azt mondani, hogy emberi gonoszságnak van még egy olyan bugyra, amelyre már nincsen bocsánat. Hogy ezt azért már Isten se bocsátja meg, nem? Igazából maga Isten az egészet és az egész gonoszságnak minden fajtáját elhordozta a Krisztusban, hogy a gonoszságnak és úgymond a bűnnek minden fajtájára megadja a feloldozást is. Tehát ebben akkor a kegyelem gazdagsága nyilvánul meg, és ez is Jézus személyéhez van kötve. Azon keresztül árad az emberiségre. Tehát a földre érkezésének akkor egyetlen egy oka volt az üdvözítés, illetve a tanítás megadása, hogy mielőtt Jézus kereszthalált halt, azelőtt tanított. És ez nagyon fontos dolog, hogy tanított Krisztus. Mert ha csak a kereszthalál történik meg, ugye akkor sokkal most idézelve mondjuk nem tudjuk értelmezni, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy kiről van szó, nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, és ott maradt volna egy csomó kérdésünk. Halála és feltámadása és megdicsőülése által és tanítása által azonban egy teljes Krisztus képünk van, amely Krisztus képre most idézel mondom, nem panaszkodhatunk, hogy hiányos, holott még lennének azért kérdéseink, mert nincs minden leírva a Szentírásban, ezt maga a Szentírás mondja, hogy könyveket kellett volna írni, könyvek sorozatait, ahhoz, hogy Jézus minden egyes szavát vagy cselekedetét le tudták volna írni. Tehát ezzel utalunk arra, hogy sokkal gazdagabb Krisztus földi tevékenysége, de a lényeget illetően, ami üdvösségünkhöz fontos, azt tudhatjuk a Szentírásból. Tehát mit kell akkor nekünk tennünk? Ugye azt tanítjuk, hogy hinni Jézus Krisztusban. De mit jelent akkor hinni Jézus Krisztusban? Mindazt, amit nekünk ajándékozott, azt elvesszük tőle, és abban járunk, abban az üdvösségben, amit ő megszerzett nekünk, és befogadjuk lényegében az ő általa ajándékozott lelket is az életünkbe, és vele kapcsolatban vagyunk. Tehát kapcsolat. Kapcsolat az Istennel, kapcsolat ő vele. Ezért volt kérdése ugye Jézusnak is, amikor a tanítványokkal járt, hogy kinek mondanak engem az emberek? Kinek tartotok ti engem? Mert a kapcsolat minőségét az határozza meg, hogy hogyan viszonyulunk a másikhoz, hát kinek tartjuk? Idegennek tartom? Ugye akkor a kapcsolatom is olyan hozzá. Hogyha egy nagy hatású embernek tartom, aki tényleg nagy dolgokat mondott ki a világ számára Istenről is, akkor olyan a kapcsolatom hozzá. Hogyha mondjuk prófétának tartom őt, akkor Isten emberének tekintem, de nem tekintek úgy rá, mint Isten fiára, mint megváltómra. Tehát látszólag üres formaságnak hat az, hogy többször megismételjük, hogy Jézus Krisztus a mi megváltónk, Jézus Krisztus Úr, hogy ő az Isten fia, és ezben már lehet, hogy a megszokásba süllyedt ez a gondolat, de ez azért fontos, mert ez megadja a kapcsolatunk minőségét, hogy amikor én Jézusban hiszek, akkor kiben hiszek, és azáltal, hogy tudom, hogy kiben hiszek, ezáltal ő úgy is tud hatni az én életemre. Ha én Istenként tekintek Jézus Krisztusra, isteni erő árad Krisztusból felém. Ha problémaként tekintek Krisztusra, akit nem értek, vagy emberként tekintek rá, akkor emberi erő áradhat, vagy pedig egy megoldatlanság sugárzik felém, Krisztus személyére gondolva, és nem tudok vele azonosulni. Ezért megengedett ugye az új szövetségben már azt, hogy mi ugyanúgy imádjuk Krisztus, mint Istent. Leborulunk előtte, és imádjuk őt. És ez nem szentségtörés. Az, ami ugye a farizeusok részéről szentség, azt mondta, hogy Isten káromló. Ez volt az ő fő bűne, ugye, hogy ő azt mondta magáról, hogy Isten fia. Hát ezért feszítették meg. Pontosan ez az üzenet volt. Az, amire azt mondták, hogy ez már Isten káromlás, amit te teszel, Isten helyébe állítod oda magadat, Isten fiaként jössz el közénk, és azt mondod, hogy te Isten fia vagy. És ez a skandallum, ez a botránkozás az, ami meg nekünk a hitünk belépésének az előszobája, amiben mi meg elkezdjük a hitet, az Istenbe vetett bizalmunkat, hogy mi viszont tényleg úgy tekintünk Krisztusra, mint Isten fiára, és az ő tanításán keresztül szemléljük az Istent, és jutunk el az Istennel való békességre. Tehát nagyon fontos, hogy Isten már Jézus Krisztusban, mint mennyei atyánk jelenik meg, nem véletlenül használja ezt a képet Jézus, mert aki már megbocsátott, aki már szeret, az nem mint, nem tudom, ítélőbíróként közeledik felénk, hanem mint mennyei atya, aki visszavárja a házába, az otthonába azokat, akik az övéi. Tehát mindezek azért fontosak, hogy ne egy töredezett képünk legyen Krisztusra, és a Szentírás, amikor Jézusról beszél és az ő személyéről, ezért teszi, hogy ne egy jelszó legyen. Tehát nagyon sokszor van az, hogy Jézus egy jelszó, mindig kimondjuk. Megoldásunk minden problémánkra Jézus. Egyrészt igaz ez, hogy megoldás minden problémánkra Jézus, tehát ezt a minden problémát azért kellene szűkíteni, hogy az Istennel való kapcsolatunk és az Isten és embert elválasztó bűn problémájára, mert a megváltás erre vonatkozik. Egyébként az életünkben nekünk kell még döntenünk, nekünk kell megküzdenünk egy csomó helyzettel, amiben Isten segít nekünk Jézus Krisztusban a hit által, de így semmiféle átvállalás nem történt az életben, a döntéseket, a felelősséget, meg sok mindent még nekünk kell megtennünk. Tehát, ugye amikor Jézushoz oda mennek, hogy valami peres ügyük van, és akkor azt mondta Jézus, hogy mi közöm ehhez. Ki tett engem bíróvá köztetek. Tehát vannak dolgok, amelyeket mi oda citáljuk, esetleg Jézus az életünk dolgaiban, ami nem biztos, az a mi dolgunk. És abban lehet nekünk kell az ő bölcsességével, vagy kérni tanácsot tőle, de az nem feltétlenül úgy van, hogy akkor mi úgy gondoljuk, hogy akkor Jézus a megoldás, akkor minden dolgunkat majd Jézus el fogja végezni helyettünk, mert nem fogja elvégezni. Másrészt pedig Jézus nem olyan, mint egy folt, amit ráteszünk az életünkre. Hopp, van egy nagy luk az életünkön, Jézus. Ráteszem, mint egy foltot, hogy betapasztom ezt a heget az én életemben. Tehát nem folt szerepe van Jézusnak. Vannak kisebb problémáim, azt én Jézussal befoltozom. Hát akkor megint félreértettük az ő Isten fiúságát és megváltását, mert igazából az Istennel való kapcsolatunk megszületését adja nekünk, tehermentesítését, hogy nincs most már bűnünk Isten előtt és megbocsátott, és haladhatunk a fejlődésben, az Isten ismeretben és önmagunk megismerésében a jó úton, és Isten lelke majd munkálkodni fog bennünk, és azt majd Isten lelke fogja elvégezni bennünk, amire ugye szükségünk van. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy foltként használnánk esetleg Jézus, és azt mondjuk, hogy hát befoltozzuk, ami nem jó, eltakarjuk, és Jézusban akkor ez így rendezve van. Egyrészt igaz, hogy rendezve van, de Jézus nem azt akarja, hogy foltozzuk meg ővele az életünket, hanem azt akarja, hogy újuljon meg az életünk, gyógyuljon, ha kell a sebeink nyíljanak ki, tisztuljanak ki, és legyenek valódi meggyógyulásaink, valódi tapasztalataink. Ezért sokszor mélyre is kell menni, hívő ember tudja, hogy aki jár a Krisztusi úton, felismeri azt, hogy azért nem mindig a könnyebbik út. Tehát ott szembe kell néznünk sok minden, és feszültségek is keletkeznek az életben, hogyha járunk a Krisztussal, de megoldások is keletkeznek, de ezt vállalni kell. Másrészt azzal, hogy hiszünk Krisztusban, az nem azt jelenti, hogy nincsen egészséges kapcsolatunk önmagunkkal, és nem azt jelenti, hogy nekünk abszolút vissza kell fejlesztenünk úgymond az énünket. Hát ez egy hamis kép, hogy akkor igaz az, hogy adjuk át magunkat Istennek, és az énünket adjuk oda, de hát azért a személyiségünket azt nem lehet lealacsonyítani, és nem lehet leépíteni a Jézus Krisztussal, egy olyan szintre, hogy már végül döntésképtelenekké tudunk válni az élet dolgait tekintve, mert annyira függünk esetleg Krisztustól, hogy vajon ő mit akar. Ezt sehol nem látjuk nyomát a Bibliában, hogy egy ilyen Krisztus követést akarna bárki, hogy egy ilyen nagyfokú függésben maradjunk Jézustól, vagy legyünk vele, hanem inkább arról van szó, hogy Jézus megadja azt a szabadságot nekünk, hogy mi tudjunk dönteni. És felépíti az emberek személyiségét, olyan emberekét, akik megalázottak voltak, akikre már lemondtak az emberek, és semmik voltak az életükben, azok felépültek személyiségükben, amikor Jézussal kapcsolatba kerültek, mivel átélték a szabadítást, ők maguk egészséges személyiségé váltak. Zákeus, aki lejött ugye a fáról, és utána eladogatta az anyagi javait azok számára, akiket megkárosított, és egy teljes emberré kezd válni. Tehát amikor Jézus az üdvözítő és Isten fia, akkor az azt jelenti, hogy én is ember lehetek, az, akivé Isten teremtett engem, és azt akarja Isten, hogy az is legyek. Tehát én ne utánozzam Krisztust, mert nekem nem kell utánoznom. Nem kell úgy csinálnom, mintha mit tenne Krisztus. Mert a Krisztus követése nem utánzást jelent, hanem azt jelenti, hogy én kapcsolatban vagyok Krisztussal, és az én személyiségem fog kibontakozni a forma szerint, amit Krisztus vezetése alatt Isten megteremt az én számomra, és járni fogok a vele való kapcsolatban. De én maradok. Megmarad az önazonosságunk, akkor így mondom. És ez egy örömhír. Hogy mi nem úgy vagyunk Krisztus követői, hogy mindenki egyformává lett. Kis Krisztusokként mindenki itt ül, kis Krisztusként, és egyek vagyunk, és abszolút elveszítettük volna önmagunkat, hanem igazából mindannyian különbözőségünkben, személyiségünkben megtartjuk ezt a jelleget, és ezért ez fontos is, hogy megmaradjon, és így adja meg nekünk a teljességet. Tehát ő benne van nekünk meg a hitünk, az örök életünknek a teljessége, aki a mi személyiségünkhöz szól, és a mi személyiségünkhöz, ahhoz, aki vagyok. Ugye neveden szólítottalak, megváltottalak, enyém vagy. Akkor el lenne törölve a nevünk, ami már teljes alárendes énünk feloldódik az Istenségben, és mi már nem vagyunk, akkor már mi már nem léteznénk. Holott Pál ugye beszél arról, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Ez az a fajta misztika, hogy egyé vált Krisztussal, és ő ezt megtapasztalta. Az egybeolvadás. De nem szűnt meg Pál Pálnak lenni. Nem szűnt meg. Ugyanígy én sem szűnök meg. Személyiségemnél fogva azzá lenni, aki vagyok. Hanem egyre inkább azzá is válhatok. Tehát ezért fontos, hogy láthassuk Jézus, mint Isten fiát, mint üdvözítőt, mert mondjuk csak néhány dolgot soroltam föl, hogy mi van ezen keresztül elrejtve a mi számunkra, és ezek mind egy megtapasztalási utak, amelyekben gazdagodik az Isten képünk, és nem pusztán csak alárendeltség van Isten és közöttem, persze tiszteljük Istent, és nem is tehetünk most idézőben más, mert ő Isten, mi meg emberek vagyunk, de azért azt mondja Isten, hogy ti már az megtisztítottak vagytok, megváltottak vagytok, és Isten gyermekei vagyunk. És úgy beszél a Szentírás erről, hogy ugye fiak vagyunk mi már, nem szolgák az Isten előtt, akik örökösök vagyunk, az ő ígéretének az örökösei, akik vele együtt fogunk majd úgymond uralkodni. Tehát minőséget hozott már létre Isten Jézus Krisztusban a mi számunkra, amit nem lehet lealacsonyítani egy egyszerű függéssé, nem lehet lealacsonyítani egy olyan ószövetségi mintájú kapcsolattá, hogy én mindig lerovom az én bűneim terhét az Istennek, és akkor ezzel el vagyunk intézve, mert akkor én is megvagyok, ő is megvan. Tehát ennél Krisztus váltsága sokkal gazdagabb kapcsolatot adott, és ha csak itt megállunk, akkor nem töltöttük be, és nem értettük meg a megváltásunkat. Adja Isten, hogy ehhez tudjunk helyesen viszonyulni, és tudjuk ezt a gazdagságot megtapasztalni a Krisztusban, és így hordozzuk az ő nevét magunkon és az életünkben. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük, hogy szabadításodat megérthetjük, kutathatjuk, és a Szentírásban előttünk van, megismerhetjük a tanításokból, és köszönjük azt, hogy lelkünkben valósággal tapasztalhatjuk a Te jelenlétedet, és ez is egy ismeret és tudás. Add meg, hogy ne csak a külső tanításokat halljuk, hanem a szívünkbe is beengedjük a Te lelkedet, és kérjük, hogy lakozz bennünk. Mert a Te jelenlétedet semmi sem pótolhatja az életünkben, hiszen Te azokat szabadítod meg, akikben jelen vagy, és csak azokat tudod megszabadítani, akik hisznek benned, mert akik hisznek benned, azokban jelen vagy, és ezáltal szabadítod meg őket minden bűneiktől, és ezáltal hozod el az ő számukra az Isten jelenlétét és megtapasztalását, mert ez maga a szabadítás, hogy mi Istenben vagyunk, őt imádhatjuk, megismerjük őt, és ez az örök életünk, és ez adja meg nekünk azt, hogy a személyiségünk és az életünk gazdagodik, gyógyulnak a sebeink, és megtanítasz bennünket, hogy az életben hogyan járjunk, hogyan viseljük el a nehézségeket, hogyan győzzünk önmagunk próbáin, és hogyan tudjuk megállni a helyünket a mindennapokban. Köszönjük azt, hogy egy élő kapcsolatot adtál, és hogy fontos, és láthatjuk azt, hogy Jézus Krisztus Isten, Isten fiú, akit mi imádhatunk, és ezáltal ott van a mi emberségünk is, ő benne elfogadva és megváltva, de ő benne láthatjuk, mennyei atyánk, a te istenségedet is, és azt pedig befogadhatjuk, és ezáltal a mi életünk valóban összeköttetésbe kerül te veled. Így kérjük most, hogy légy betegeinkkel, akik különböző testi bajokban vannak, te légy az ő lelki erősítőjük és gyógyítójuk, légy minden egyes gyülekezeti taggal, áld meg majd a gyülekezeti hetet a fiatalok számára, augusztus 4-én lesz, és kérjük, hogy szólítsd meg őket is, add, hogy jó hét legyen, illetve az előttünk álló héten az ifjúsági hét alkalmait is te áld meg. Kérjük, hogy légy a gyülekezettel, s add, hogy most tudjunk hozzád imádkozni. Hallgass meg imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az örökké való Isten kegyelme, Jézus Krisztus szeretete legyen és maradjon a ti életeteken.